Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Nő az Erő második adásában. Egy olyan témát hoztam, amiről bátran kijelentetem, hogy tabu téma, az egyik a sok közül. Ezen felül pedig a mai korunknak az egyik leggyakoribb rettenete, amivel senki sem szeret találkozni, ez pedig nem más, mint egy hír, miszerint egy számunkra kedves emberről kiderül, hogy rákos. És mielőtt tovább hallgatnánk, hogy milyen rák, meg hogy van-e áttét, meg mióta, az első érzés legalábbis nálam az egy jeges félelem, egy ilyen szorítás a gyomorban, utána pedig mindig jön egy ilyen mondat, hogy az nem lehet, hogy pont ő, aztán általában kétségbe esek, hogy most hogyan tovább, és sokszor el is kezdek sírni, miközben, ha jól belegondolok, hát miért ne lehetne, hogy most rajta a sor? Miért ne lehetne rajtam a sor? Hisz látható, hogy bármikor bárkivel bármi előfordulhat. Az ember valahogy mégis éli az életét egy ilyen optimizmussal, egy derűvel, legalábbis igyekszik ezzel élni a napokat, hogy minden rendben van, és rendben lesz vele és a szeretteivel, de hát ez sajnos nem ilyen. Rékát, a mai meghívottamat, onnan ismerem, hogy a lányaink osztálytársak, barátnők, és együtt járunk a templomi közösségbe is. Az egész családját ismerem, nagyon szeretem. Sőt, mi több, áruljuk el, hogy a szülői munkaközösség egymást támogató tagjaként is sok közös munkánk, tervünk, élményünk volt, és ő az az ember, akitől, ha bármit kértem, rögtön megcsinálta, nagyon alaposan csinálta meg, egészen pontosan adminisztrálta ezeket a dolgokat, mindig időben szólt, nem felejtett el soha semmit, én úgy tudtam irigykedni, mert én sajnos néha sokkal szétszórtabb vagyok. Szóval Réka egy olyan ember az életemben, akire nagyon felnéztem ezekért az erényekért, hogy pontos, precíz, alapos és megbízható. Visszatérve a betegséghez, adott tehát ez a szituáció, hogy meghallottam a hírt, hogy rákot állapítottak meg nálad, mellrákot, innentől pedig sok-sok kérdőjel kúszott be a fejembe, és egyfajta tipródás, mert sose lehet tudni, hogy az illető, aki beteg, hogy viszonyul a saját állapotához, hogy mennyire lehet vele erről beszélgetni nyíltan, illetve egyáltalán, hogy kell-e vele erről beszélgetni, hogy ő vajon hogy szeretné, hogy lehetnék segítségére úgy, hogy tapintatos vagyok, de egyben őszinte, hogy támogatom is, de nem leszek sok vagy tolakodó. Szóval azért nehéz, hogy mi ilyenkor a jó hozzáállás. Nálunk ugye ráadásul még az is belejátszott, hogy a gyerekeink egész nap együtt vannak, tehát még az is kérdés volt számomra, hogy otthon erről, ahogy beszélgetek a férjemmel, mit hall az én gyerekem, az aztán mit mond a te gyerekednek, szóval hát komplex. Aztán itt van, hogy egy közösségbe járunk, hogy a közösség vajon tudhat-e erről, hiszen olyan jó lenne, érted, imádkozni, de hát ahhoz ezt nyilvánosságra kéne hozni. Szóval tényleg ezekből a tipródásokból láttam, hogy itt tényleg egyfajta tabusításról van szó, mert annyira bénácskán kezeljük ezeket a helyzeteket. A számtalan kérdés között a számomra viszont a legégetőbb az volt, hogy hogy legyek úgy jelen az életedben, hogy ne érezd azt, amikor találkozunk, hogy én már temetlek, megsiratlak, hiszen itt vagy velünk, de ezzel egy időben nem tagadom le a realitást sem, tehát jelen esetben a realitáshoz hozzátartozik az, hogy áttétekről is van szó, hogy reményt sugározzak, a küzdeni akarást és tudást nagyon támogassam benned, de közben előkészítsem adott esetben, ha szükség van arra, azt az utat, amit mindenkinek végig kell járni, és egyszer csak vége van, és nem tudjuk, hogy hol és mikor. Ami miatt megkértelek, Réka, az, hogy szörnyű betegség ide vagy oda, veled még így is, ebben a formában is, hogy a Damoklész kardja ott lebeg fölötted, annyira jó volt mindig találkozni és beszélgetni. De nem amiatt, amit az elején felsoroltam, hogy fegyelmezett vagy, meg őszinte, meg kitartó, hanem valahogy annyira megérintett az, hogy úgy nem sajnálod magad napi 24 órában, és hogy mindent megragadsz, aminek örülhetsz, és mindig arra koncentrálsz, ami épp előtted van, és hogy a jó dolgokat kiemeled, ami azóta is, a betegség kiderülése óta is megtörtént veled, és hogy kitűzöl mindig valamit, amire várhatsz. Mindez annyira megérintett engem, hogy akkor határoztam el, hogy megpróbállak megfűzni, hogy gyere el velem, és beszélgessünk erről. Azt gondolom, hogy minden tabu témának jót tesz, hogyha egy kicsit elkezdjük, még ha oly óvatosan is, de körüljárni, hát ha ezzel is segíthetünk másoknak, mert hisz, ahogy már mondtam, elég gyakori manapság, hogy a környezetünkben ez valakiről kiderül, és akkor nekünk ebben valahogy úgy jól kellene jelen lennünk és segítenünk. Azt azért elárulom a hallgatóknak, hogy kicsit gondolkoztál, hogy elvállald-e ezt a beszélgetést. Nyilván ez egy érthető dolog, mert hogy mondtad, hogy te mindenről annyira szívesen beszélsz, meg beszélgetsz, bármennyit, kivéve magadról.
Hát szerintem ennek két oka van. Az egyik az, hogy szerintem sokan így vannak vele, de javíts ki, ha mégsem, hogy az ember legkevésbé magáról szeret beszélni, mert mondjuk kis hitű, és azt hiszi, hogy ő nem olyan érdekes. Annyi minden más érdekes dolog van a világban, miért pont magamról beszéljek? A másik pedig, hogy ennek szerintem van egyfajta negatív kicsengése is, vagy lehet, inkább úgy mondom, nem feltétlenül, hogy az, hogy csak magamra gondolok, hogy én magamról szeretnék beszélni, hogy nem önzés ez valahol.
Nehéz ennek az egyensúlyát megtalálni, mert egyfelől szerintem pont azok az emberek tudnak példát mutatni egy ilyen betegség hordozásában, akik fölemelik a fejüket, körülnéznek, és azt mondják, hogy igen, most én vagyok soron, most nekem van ez a nehézségem, de én ebben nem vagyok egyedül a világban, ugyanis fölemeltem a fejem, körülnéztem, és láttam, hogy rengeteg hasonló sorsot látok magam körül, tehát ez tényleg így van. Másrészt viszont szerintem ott kell, hogy legyen az is, hogy az ember magát fontosnak, értékesnek tartja, akár olyannak, aki példát is tud adni a környezetének, mint hogy téged is azért hívtalak ide, mert nekem példaértékű az, ahogy te ebben a betegségben benne vagy. Mert ha valakiről azt halljuk, hogy már rákos és kemoterápiát kap, megdöbben akkor, ha bejön valaki a kávézóba, akinek fantasztikus illata van, minden szín harmonizál a ruháján, csillog a szeme, és élettel teli hangon elkezdünk csacsogni az iskolai problémákról. Tehát én nekem ez egy példamutató magatartás, ez egy picit ilyen iskolásan hangzik, de mégis példaként állítanám azok elé, akik egy önsajnálatba beleomolva bezárkóznak, és egyre mélyebbre rántja őket mondjuk egy ilyen negatív spirál. És egy ilyen embernek szerintem igenis kellene, jó, hát nem magáról beszélni, mert nyilván tudom, hogy ez sem olyan, hogy...
Igen, egyrészt egy adottság, hogy valaki tud, vagy szeret beszélni bármiről, akár magáról is. A másik pedig az az érdekes azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy én ugyanezt gondolom, csak másokról. Tehát nyilván most nem az én példámat állítom a középpontban, hanem mindenkinek megvan a saját problémája, például a közösségben is, amit az előbb említettél. Rengeteg olyan ember van, aki ilyen, olyan, amolyabb, kisebb, nagyobb problémákkal küzd, és az ember mindig azt nézi, hogy na, ők ezt csinálják, hogy csinálják, és akkor valahogy a saját problémádat mindjárt el is felejted. Mert van olyan, aki jó, más jellegű problémákkal küzd, de lehet kihat az egész életére. Vannak, akinek aktuális problémái vannak. Szóval, hogy nem vagy egyedül ezekkel a dolgokkal.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert szerintem ez az egyik kulcsa annak, hogy te ilyen tudsz lenni. És ez az, amit én példaértékűnek tartok. Tehát pont az, amikor az ember nem azt gondolja, hogy a világ mindenség összeesküdött, és csak engem Isten büntet, mert ugye ez nagyon sokszor egy ilyen rossz mondat, igen, tőlünk keresztényektől, hogy miért pont én.
Hát nem tagadom le, volt ilyen periódus. Nem, az túlzás, hogy periódus, tehát megfogalmazódott bennem, de azért alapvetően azért nem szabad hagyni, hogy ez eluralkodjon.
Igen, ugyanis ha én központúan gondolkodom, akkor a világot magam köré rendelem, és azt tartom természetesnek, hogy minden jó. Mert ha én vagyok a világ középpontja, akkor hát az a kérdésem, hogy kinek legyen jó, ha nem nekem. És ilyenkor a rosszra úgy tekintek, hogy nem is értem, hogy ez miért történt meg velem. Mert hogyha az élet nehézsége, vagy ez esetben drámaisága egy ilyen egyéni sorscsapásként jelenik meg a saját magam számára, akkor egészen biztosan belekeveredtünk valami túlzott énközpontúságba. Ezt én is így gondolom. Ha egy évvel ezelőtt valaki megkérdezte volna, hogy az életed fókuszában most mi van, ugye egy évvel ezelőtt még nem tudtad ezt jól.
Nem.
Ugye körülbelül
nem,
egy,
nem,
igen.
Még nem tudtam.
Tehát ha egy évvel ezelőtt valaki fölteszi ezt a kérdést, hogy most éppen mi van a fókuszban, akkor mit mondtál volna? Repüljünk vissza egy évvel ezelőttre.
Hát a családom mindenképpen. Ugye van két általános iskolás gyerekem, úgyhogy az eléggé meghatározza az ember napjait, hogy ugye elkezdődik a szeptember, mennek a mindennapok, és ezt csinálni, intézni. Nyilvánvalóan akkor mondjuk a munkám jellegéből adódóan én elég rugalmas időbeosztással dolgoztam, és ezért elég sok idő jutott a családra. Tehát mindenképpen a családot mondanám. Meg úgy az egész, mivel egy külvárosban lakunk, olyan, mint egy kis falu, mindenki mindenkit ismer, ezért mondhatni azt, hogy a család, a közösség, meg úgy az egész környezet. Mivel a férjem elég sokat dolgozik, ezért rám maradt a családi menedzselés, hogy ilyen szép szóval fogalmazzak, és ezt töltötte ki gyakorlatilag az életemet, tehát ez volt a fókuszban. Persze barátok, programok, tehát meg volt ennek a kellemes ritmusa. Néha a hétköznapok idegbajai, de mindig voltak programok, amiket vártunk és csináltuk.
És hogyha itt és most megkérdezlek, hogy a jelenleg a napjaidnak a fókuszában éppen mi van, akkor mit mondanál? Mit mondasz?
Érdekes módon tök ugyanez. Helyesen, tehát most leszámítva ezt a betegséget, ugyanez foglalkoztat, és valahol ugyanez a cél is, hogy ezt továbbra is fenntartsuk, menedzseljük, nem lett könnyebb az életünk, felső tagozatos, alsó tagozatos gyerek, munka ugyanúgy sok van, férjem ugyanúgy sokat dolgozik, ráadásul beiratkozott egy másoddiplomás szakjogász képzésre, úgyhogy még ez is, hát nem mondom, hogy nehezíti az életünket, de sűríti a programjainkat, és továbbra sem adjuk fel, hogy programokat csináljunk.
Tehát tulajdonképpen látszólag szinte semmi nem változott,
igen.
De közben azért mégis van valami, ami nagyon nem, az eddigi mindennapjaidban nagyon nem volt jelen, és valami olyan, hát mégiscsak nevezhetjük törésnek. Hiszen amikor az ember először éli át, hogy az egészsége léket kap, még ha ez csak egy kicsi dolog is, például egy fogpótlás, mikor az első fogunkat elveszítjük, vagy egy aranyér kialakulása, vagy amikor több dioptriát romlik az ember szeme, ne adj Isten, egy komolyabb cukorbetegség, hát akkor azt is olyan nehezen tudjuk megélni, hogy valami végérvényesen elromlott ebben a kis törékeny emberi szerkezetben, a testünkben, pedig hát ezek a rákhoz képest jóval kisebb volumenű problémák és kezelhetőek. Hát és itt azért nem egy apró dologról
nálunk
beszélünk.
Nálunk is volt egy törés, és hát ez egy jó pár hónapos periódus volt. Egyrészt kemoterápiás kezelést kaptam, ami hát borzasztóan megviselt. Akkor teljesen ki is vonultam szinte a családi életből. Szerencsére anyukám, aki roppant mód terhelhető, és minden fronton helytállt, neki köszönhetjük, hogy egyben tartotta ezt az egész jól működő gépezetet, amit ugye addig mi kidolgoztunk otthon, ő lett az én szemem, fülem, kezem, lábam, mindenem, és tényleg mindent intézett helyettem, tehát működött tovább ez a családi egység, csak nélkülem. Tehát volt az a pár hónap, amit nagyon nehezen viseltem. Egyrészt egészségileg, tehát fizikailag, másrészt lelkileg, hogy én ezt nem tudom csinálni, és hogy mi lesz. Tehát ott volt egy ilyen törés, hogy mi van, hogyha ebben nem fogok tudni részt venni bármilyen ok miatt, mert nem javul majd úgy az egészségem, vagy bármi miatt. És hogyha én ebből kiszállok, mi lesz? Mi lesz a gyerekekkel, ezzel a jól működő gépezettel, a családdal, a férjemmel, anyukámmal, aki ugye viszi az egészet a hátán. Mondjuk azért szerencsére nem csak anyukámra, számtágabb családra, van egy nagyon jó kis közösségünk, ugye megint ide kell visszautalni, tehát, hogy nagyon-nagyon sok támogatást kaptam, úgyhogy ez viszont nagyon sok bizakodásra adott okot.
Emlékszem, tehát egyfelől a kiszolgáltatottságot nagyon érted rossz. Meg rosszul,
igen.
Hogy ültél a kertben, téged oda beültettek,
igen.
Alig tudtál, jártányi erőd nem volt, és emlékszem, hogy mesélted, hogy ott ültél a napfényben, úgy mindenki csinálta a dolgát, és te nem tudod csinálni.
Igen. És ráadásul volt, hogy voltak olyan periódus, hogy azt gondoltam, hogy ez lesz a maximum, hogy engem majd oda kiraknak, amíg süt a nap, beszednek, ha már nem, és hogy nekem, mindenki azon igyekszik, hogy nekem jó legyen, holott én épp attól éreztem volna jól magam, hogy én vissza akarom kapni a régi életemet.
Tehát a tétlenséget érted meg szinte az egyik legnehezebben.
Igen.
Ez milyen érdekes.
És ugyanakkor viszont azért jó volt látni azt is, hogy működik ez, nélkülem is. Uh-huh. Tehát, hogy megy a rendszer, működik, mindenki csinálja, igyekszik, és ez nagyon jól esett egyébként, uh-huh. hogy tényleg ilyenkor kiderül, hogy mennyi mindenkire számíthat.
És hogy van pozitív mondat is, hogy ugye szokták mondani, hogy senki sem nélkülözhető, mindenki pótolható. Igen. Ennek van egy ilyen kicsit olyan rossz felhangja
hát,
is. De közben azért ebben az összefüggésben mondhatjuk azt, hogy azért ez jó is volt, hogy ez a gépezet, most, hogy így ki kellett magam vonni, ez tud nélkülem is működni. Tehát ezt tudjuk azért egy pozitív előjellel is ilyenkor
persze,
mondani.
Meg sok mindenkinek kiderültek rejtett tulajdonságai is. A férjem, anyukám, a gyerekeim mennyivel önállóbbak lettek. Pedig először nagyon igyekeztem őket kímélni. Sokáig nem is nevesítettem egyébként, hogy mi a bajom, csak annyit mondtunk, hogy most nagyon nagy betegség van, meg hogy ez egy hosszadalmas folyamat lesz, nem egy influenza. Aztán ők nevesítették. Rákérdeztek, és aztán nem is titkoltam. És akkor innentől kezdve viszont mindig mindent megbeszéltünk. Tehát rájöttem, hogy ez így sokkal jobb velük szemben. Meg ők is jobban tudják ezt a helyén kezelni akkor.
A nyíltság, a nyitottság, amikor szóvá tesszük azt, ami van, amikor kimondjuk, amikor erről lehet beszélni, az hihetetlen sok szorongást meg tud szüntetni, és nagyon sok további pozitív folyamatot el tud indítani az, hogy van kommunikáció, van közlés, van befogadás, lehet kérdezni, és tudjuk legalább, hogy mi van. Nem örülünk neki, továbbra is nehéz, de nincs az a bizonytalanság, hogy egyébként meg tabu, és nem tudjuk,
igen,
hogy mi van.
Igen, egyébként ez érdekes is, ahogy a bevezetőkben is említetted, hogy ez egy tabu téma, holott annyira jelen van az életünk mindenkinek, aki nem érintett, annak valamelyik ismerőse, barátja érintett, és hogy mégsem beszélünk erről. Engem például sosem zavart, ha erről kérdeztek, ha maximum azért, mert magamról kellett beszélni.
Igen,
nem
visszatértünk
szeretek.
A
igen,
kezdethez.
De amúgy nem zavart, tehát amikor valaki jött, hogy megkérdezheti, és mondtam, persze, igen, végül is nem szégyen, ez nem egy olyan dolog, amit szégyelni kell, ráadásul nagyon, sajnos nagyon sok embert érint, tehát előbb-utóbb mindenki találkozik vele. Én nem gondoltam, én sose találkoztam, én vagyok az első ember saját magamnak, akivel találkoztam ezzel, és aztán menet közben kiderült, hogy nagyon ott a szűkebb környezetünkben nagyon sok ember érintett ebben, és igenis lehet, sőt, szerintem kell is erről beszélni. Nyilván nem kell állandóan erről beszélni, tehát ne ez uralja az életünket, de lehet. Én például nem mondom, hogy szeretem, ha erről kérdeznek, de nem zavar. Sőt, mondjuk úgy, hogy még szeretem is, mert akkor legalább beszélünk erről, és nincs az a zavar, hogy most ez kínos, nem kínos,
igen,
lehet
ez
erről beszélni.
Na, ez a másik, ami miatt nekem egy példa vagy, hogy amikor találkozunk, alapvetően a témáink 90%-a neme körül forog. De aztán nyilván nagyon életszerű, hogy azért megkérdezem, hogy most éppen hol tartasz, most éppen hogy vagy, éppen mit szedsz, éppen mit mondott, igen, az orvos, mert furcsa is volna erről nem beszélni, és akkor abszolút a helyén kezeled, és ebben elmondod, hogy éppen hol tartasz, majd újra fölemeled a fejed, és megy tovább az élet, és beszélünk a többi másik 99 témáról, ami éppen ilyen fontos az,
igen,
életben.
Szerencsére. Lekopogom, vagyok is olyan állapotban, olyan helyzetben, hogy másról is tudjunk beszélni. Tehát, hogy ez már nem egy olyan mumus. Szerintem egyébként nem tudom hány orvos hallgató van a vonalban, de biztos megerősítenek, vagy megcáfolnak, mindegy is, hogy azért a rákgyógyítás nagyon előre haladott, és nagyon sok mindent tudnak kezdeni. Tehát ez már messze nem az a retteg, na jó, ez megint nem biztos, hogy jól fog hangozni, az a rettegett betegség, mert nyilván van olyan, akit ez érint, vagy a hozzátartozóját érinti, és nem mindenki van abban a helyzetben, mint én, ez nyilvánvaló, de hogy most már azért jobb eséllyel tudják ezt gyógyítani, és szerintem folyamatosan fejlődik. Legalábbis ebben bízom én is valahol. De addig is éljük a mindennapjainkat szerencsére.
Az elmúlt fél évet kálváriája, azért ez egy komoly betegség, ez megváltoztatott-e benned valami lényegeset?
Szerintem, ha nem is változtatott meg, de szembesített. Inkább úgy mondanám, szerintem rájöttem, hogy tudok erős lenni. Ez így utólag fogalmazódott meg bennem, mert amikor belekerülsz egy ilyen helyzetbe, akkor csinálod, amit mondanak. Először jön a rettegés, hogy mi lesz. Aztán nyilvánvalóan küldenek egyik vizsgálatról a másikra, ott megy az izgulás, hogy mit fognak megállapítani. Akkor nyilván, amikor a legrosszabb diagnózist közlik, akkor nyilván megbeszéled a továbbiakat, hogy hogyan tovább, akkor elkezded csinálni, tehát szinte gondolkodás nélkül. Akkor nem arra gondolsz, hogy fú, milyen erős vagyok, hogy ezt is kibírom, sőt, én igazából azt hittem, hogy ezt nem bírom ki. Nem is fizikailag, hanem mentálisan. Aztán kapod a sok bíztatást a legszűkebb családtagoktól például, És akkor ők mondják, hogy na, milyen ügyes vagy, hogy ezt is csinálod, meg hogy persze akkor olyan a dac, hogy nem, én nem vagyok ügyes. És aztán eltelik bizonyos idő, és azt látod, hogy mondjuk hat a kezelés, vagy valamilyen eredményt értünk el, és akkor utólag azt látod, hogy na már ezen is túl vagyok, ezen is, és én ezt is kibírtam, és közben még csináltam, és közben azért nem szép szóval visszaszereztem az irányítást a családom felett. Uh-huh. Na jó, ez az irányítás azt hiszem nem jó szó, szóval, hogy visszakerültem ebbe a családi körforgásba.
Újra tevékeny vagyok is.
Igen, és akkor szembesülök azzal, hogy igenis, én milyen erős voltam. Uh-huh. De ezt nem akkor fogalmazod meg, hanem így utólag. Uh-huh. Tehát igazából azzal szembesültem, hogy szerintem elég sok mindent kibírok.
Uh-huh. Sok mindent kibírsz, hogy erős vagy, vannak tartalékaid.
Igen.
És tudsz mire támaszkodni, kire támaszkodni.
Mondjuk ez fontos, hogy legyen azért melletted támasz. Uh-huh. Tehát ez azért nagyon sokat segít, de ez mondjuk reményt ad egy következő esetleg nem túl kellemes, vagy nem túl jó élethelyzetre. Uh-huh. Hogy tudod, hogy tudsz erős lenni, ha akarsz. Uh-huh. Csak ha eddig olyan életed volt, amiben nem feltétlenül kellett erősnek lenned, akkor ez nem derül ki. Volt még pár ilyen megpróbáltatás, szerencsére nem sok az életemben, amikor szintén úgy láttam, hogy tudok erős lenni, ha akarok. Uh-huh. Úgyhogy talán ez volt a legnagyobb felfedezés ezzel kapcsolatban.
Köszönöm, és akkor most egy dalt hallgassunk meg, aminek lesz köze ahhoz, amiről most beszélgettünk.
Belefér, hogy fáradt, belefér, hogy romlik, belefér, hogy képtelen vagy, mindegy, mi, hogy illik. Belefér, hogy téved, belefér a kétség is, belefér, hogy jól szétesel, nem olyan nagy vétség, de hé, legyen egy cél. És a lényeg, hogy menj tovább. Nem adom fel semmi áron, nem adom fel bárhogy fáj, mert az úton mindig lesz majd ezer Szent János bogár. Bizalom kén újra benne, bizalom, hogy tudom már. Nem baj. Csak jót teszel, gonoszul megvádol. Belefér, hogy gyengülsz, az erőd nem látszik, s keserűen gondolod, hogy a sors léled játszik. De hé, legyen egy cél, és a lényeg, hogy menj tovább. De nem adom fel semmi áron, nem adom fel, bárhogy fáj, mert az úton mindig lesz majd ezer Szent János bogár. Bizalom kér újra benned, bizalom.
Tartottunk, hogy az egyik legfontosabb felismerésed ebben a nehéz élethelyzetben az volt, hogy van erőd, van kire támaszkodni, vannak tartalékaid, és ennek a tudatosítása. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen tudatosan kitalált, eltervezett, előre felépített rendszered, módszered, technikád, amivel az eléd gördülő nehézségeket leküzdöd nap, mint nap. Vagy ösztönszerűen az érzelmeid által irányítva, kvázi, ahogy esik, úgy puffan.
Azt hiszem, ez kicsit kapcsolódik az előző kérdésedhez, hogy amiről beszélgettünk, hogy belekerülsz ebbe a helyzetbe, és csinálod. Szerintem így ilyen formán nincsen. Tehát csinálod mindig, ami adódik, mondják, hogy ez a vizsgálat nyilván nálam, tehát olyan emberek, akik ehhez értenek, én meg csinálom, mert hát ez az érdekem, és hát nem tehetek mást. Ebben a formában nincsen semmilyen előre kidolgozott tervem. Viszont
utólag visszanézve volt-e? Mert az is lehet, ugye egy csomószor, hogy az erődet is azt mondtad, hogy tulajdonképpen utólag tudod megfogalmazni, hogy ebben talán változtál, vagy ebben talán változtatott rajtad a betegség. Még az is lehet, hogy erre a módszerre, ott, amikor éppen benne voltál, nem csodálkoztál rá, de most, ha így utólag visszatekintesz, én például azt is egy módszernek találom, amit mondtál nekem, és akkor azt engedd meg, hogy ide idézem, de már ma említettem is, hogy ami pici dolog volt, és örülni lehetett neki, azt mindig megfogalmaztad, hogy de jó, hogy ezen túl vagyok, de jó, hogy ez a gyógyszer hatott, de jó, tehát, hogy...
Igen, egész kis lépésekkel indultunk, azt hiszem. Pont az előbbi, kiteszem a napra példa, hogy nagyon nehezen viseltem a kemoterápiát, és egy sötét szobában feküdtem napokig. Utána az is jó érzés volt, hogy le tudtam menni a nappaliba, és ott a családommal lenni. Aztán, hogy odaülök az asztalhoz, amikor vacsoráznak. Aztán, hogy ki tudok menni a kertbe.
Igen.
És hogy kiülök a napra. Volt egy ilyen mélypont, hogy na ez, ennél nem jutok tovább, de aztán újabb célokat tűztünk ki, hogy na most elmegyünk vendégségbe.
Lemész gyalog a Gergőért, a nem tudom hova.
Igen. Tehát, hogy ilyen nagyon kicsi célokat kell kitűzni, és akkor annak is örülünk. Tehát átértékelődött egy kicsi, ami korábban természetes
volt,
hogy elmegyük az iskoláig és vissza, ami nincs messze tőlünk. Az most egy cél.
De ez azért fontos, mert jó, előre kitervelten nyilván lehet, hogy nem is életszerű, hogy előre kitervelem, hogy az lesz a technikám, hogy minden kicsi dologért azonnal hálát adok, tudom, hogy
de egyébként ez
nem így működik.
Tudatosan is csinálni.
Igen, igazad van, csak hogy mivel ugye elbizonytalanodtál, hogy neked volt-e ilyen technikád, de most meg mégis elmondod, hogy igazából visszanézve ez így működött, azért ezt szeretném kiemelni, vagy kihangsúlyozni, mert sajnos ismerek olyan embereket is, akikkel ezek a dolgok, amiket te mondasz, ugyanígy megtörténnek, de semmilyen szinten nem veszik észre, hanem azt mondják, hogy beteg vagyok, meg fogok halni, szerencsétlen vagyok, büntet az Isten, miért pont én, tehát ugyanebben a körben vannak. Uh-huh. Tehát ha jó, lehet, hogy nem ez a legjobb szó erre, hogy technika, de hogy mégis egy, tulajdonképpen nevezhetjük egy módszernek, mint az Életjátéka című könyvben, ami gyerekkorom egyik legkedvesebb olvasmánya volt, hogy igenis, ami annak az apró örömnek, ami éppen ér, azt ki tudom mondani, megfogalmazni, legalább magamban, ha nem is kimondva, hogy azért hálás vagyok. A másik pedig, amit mondtál, és én ezt is a módszered részévé szabadalmaztatnám, hogy mindig kitűzöl valamit a jövőben, a nem túlságosan távoli jövőben, amire várni lehet.
Igen.
És akkor te arra vársz.
De egyébként ez nem is a saját gondolatunk, egy nagyon kedves barátunk szokta mondani, hogy csináljunk, vagy tűzzünk ki valami programot, hogy legyen mit várni. Uh-huh. És ezt annyira a magamévá tettem, tulajdonképpen ez jó, hogy így elhangzott, megfogalmazva, mert már nekem ezt nem kellett megfogalmaznom, és tudtam, hogy na, akkor legyen mit várni. Bármilyen apró dolog, uh-huh, legyen az, hogy elmegyünk valahova négyen, uh-huh, vagy többen, barátokkal, családdal, bármi. Uh-huh. Tehát nem kell nagy dolog, hogy most földközi-tengeri utazás, vagy uh-huh, bármi. Uh-huh. Nem, elmegyünk kirándulni bárhova, és akkor milyen jó, hogy ezt már meg tudjuk tenni.
Igen, igen. Szóval, amikor így módszerre kérdeztem, tulajdonképpen ilyen dolgokra gondoltam, mert ezt, ahogy te is mondtad, utólag is nagyon jó megfogalmazni, de azért előre sem árt leszögezni, hogy ez egy nagyon fontos életben maradási technika, igen, hogy mindig az apró örömökért hálát adni, és mindig kitűzni valamit, aminek örülhetek majd, és amire várhatok.
Igen, és ezt megkönnyíti szerencsére, és ezt már én fogalmaztam meg így, hogy nagyon jó emberekkel vagyok körülvéve. Akár a családot, barátot, közösséget, bárhova nézünk, és lehet, hogy ez a betegség is kellett hozzá, hogy ezzel szembesüljön az ember. Uh-huh. Tehát mennyi mindenki mozgósítható, de nem is csak a mozgósítás, hanem az, hogy ott vannak, és tudom, hogy bármikor támogatnak, vagy gondolnak rám, imádkoznak értünk. Tehát ilyesmi is, és ez nagyon jó tudat. Kicsit zavarba is hoz egyébként, uh-huh, de azért jó érzés ez.
Mit jelent számodra, ez az utolsó kérdésem, és lehet, hogy a legnehezebb is, mit jelent számodra a szenvedés? Tehát mi a kapcsolatod a szenvedéssel, vagy a saját szenvedéseddel?
Hát most megint csak visszautalni tudok, hogy egyrészt erőssé tesz. Tehát nem tudom, hogy tudok-e úgy szenvedni, hogy na, én most szenvedek. Biztos tudok, és biztos, hogy volt ilyen, és a gyerekeket megkérdeznék, ők biztos nagyon nagy átéléssel tudnának szenvedni bármikor. Én is tudok szerintem úgy szenvedni, de szerintem nem öncélú, vagy nem úgy öncélú, hogy a szenvedés miatt szenvedek, hanem utána rájövök, és megint csak ezt tudom mondani, hogy rájövök, hogy ezt lehet kezelni, ez erőssé tesz.
Uh-huh. Istennel a kapcsolatod, persze most ez nyilván egy hosszú téma lenne, hogy milyen volt eddig, stb., de mégis itt is most még azt kérdezném az utolsó utáni kérdésben, hogy Istennel a kapcsolatod, és ez azért kapcsolódik a szenvedéshez is, hogy az megerősít. Változott-e, vagy most milyen?
Hát szerintem olyan értelemben nem változott, hogy nincs bennem ilyen, hogy miért büntetsz engem. Uh-huh. Tehát ez
sosem erült
fel. Lehet, hogy azért is, mert hogy pontosan azért, mert hogy ez egy annyira sajnos gyakori és mindennapos dolog, hogy ezt nem lehet így felfogni, hogy ez egy büntetés. Meg hát remélem, hogy miért is büntetne engem. Uh-huh. Tehát, hogy nincs bennem egy ilyen gondolat, hogy na, én most valamit csináltam, és ezért vezeklek. Tehát ilyen formában nincs bennem ez a gondolat. Az, hogy erősített, az már, és akkor pozitív irányban mondhatnám, hogy igen. És akkor, hogy engem megerősített ebben a dologban. Tehát szerintem egy kicsit erősebb lett uh-huh. ilyen.
Milyen dologban erősített meg Isten? Miben erősített meg?
Abban, hogyha bármilyen problémával találkozom, legyen az kicsi vagy nagy, akkor azt attól nem fogok kétségbe esni, hanem csinálom. És hát remélem, hogy úgy, hogy ezt büszkén elmondhassam magamról, hogy én ezt igenis végigcsináltam.
Tehát lehet mondani ezt a paradoxont, hogy pont egy ilyen halálos betegség fenyegetésében a félelmet szinte elveszi tőled, mert hát hogy megajándékoz.
Igen. Hát nyilvánvalóan, ugye, ez persze nem szép dolog, hogy ugye az Isten mindig csak akkor van jelen, amikor valami baj van, mert amikor minden jól megy, akkor egy kicsit úgy nem gondolsz rá. De például az ilyen nehézségek szembesítenek azzal, hogy ez engem megerősít, és tudom is csinálni tovább. Uh-huh. Úgyhogy talán ebben a vonatkozásban változtatta meg a kapcsolatot, hogy kiléptem egy kicsit a régi kényelmes életemből kényszer hatására, és akkor átértékelt egy csomó mindent.
Uh-huh. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Én olyan szívesen összefoglalnám most azt a néhány gondolatot, ami a beszélgetésünk kapcsán megfogalmazódott bennem, kedves Réka, és kedves hallgatók. Az egyik az, hogy egyszerre kellene, hogy jelen legyen az életünkben az a gondolat, az az érzés, hogy nem rólam kell szóljon a világ, nem én vagyok a világegyetem központja. Ezt a fránya én központuságunkat levetkőzni, és magunk mögött hagyni, és nem mindig csak magunkból kiindulni, és csak magunkról beszélni. Nyilván. Másrészt viszont az, hogy Isten a képmására teremtett minket, és én is érdekes, egyedi, megismételhetetlen vagyok, és méltó vagyok arra, hogy beszéljek magamról. És gyógyulok azáltal, hogy beszélhetek magamról, nyilván olyan fülek előtt, akik ezt befogadják, és akik erre kíváncsiak. És hogy azért is kell beszélnem, mert nem tudhatom, hogy melyik mondatom, melyik cselekedetem mit indít el a másikban. Sokszor nem is veszük észre, hogy milyen nagy hatással vagyunk a másik emberre, hogy melyik mondatunk indít el benne valami nagyon pozitív folyamatot. És hogyha beszélünk magunkról, kinyílunk és bepillantást engedünk a másik embernek a mélységeinkbe, akkor a másikat ezzel megajándékozzuk. És amikor feltárjuk a sebezhetőségünket, akkor azzal a másik ember két dologra is esélyt kap. Egyrészt esélyt kap arra, hogy meggyógyítson minket a figyelmével, a gondolataival, a jelenlétével, a támogatásával. Átélheti, hogy ő tud adni. Másrészt, hogy érezze azt, hogy nincs egyedül a bajaival, mert mi is ugyanúgy küzdünk, mint ő, tökéletlenek vagyunk. És hogyha kimondom, amitől félek, már nem is félek annyira. És hogyha a másik kimondja, hogy fél, már érzem, hogy nem is vagyok annyira egyedül a félelmeimmel. Mint ahogy te is említetted, Réka, hogy amikor elkezdtél beszélni a betegségedről a többieknek a környezetedben, akkor vált világossá számodra, hogy milyen sok sorstársad él körülötted, amiről nem is tudtál. Itt élünk egymás mellett, és sokszor fogalmunk sincs, hogy a mellettünk levő asztalnál, vagy adott esetben a közvetlen szomszédunkban, a legjobb barátaink között, kik azok, akik pontosan ugyanazt élik át. Néha az az érzésem, hogy nem élünk azzal a lehetőséggel, hogy van szánk, amit szólásra nyithatunk, van szívünk, amit a másik előtt kinyithatunk, van fülünk, amivel meghallgathatunk. Olyan jó lenne az érzékszerveinket gyakrabban, rendeltetésszerűen és bátrabban használni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nő az erő. Beke Csilla műsorát hallották.
Vállalj veszélyt, ki nem kockál. vársz, ha mindig vársz és félsz, ha mindig vársz és félsz, gyere ide hét, ideje, hogy élj.
Hírpercek.